Szeretettel köszöntök tehát új előadás sorozatunk első alkalmán, amelynek a témája egy könyv lesz, egy könyv, amely az apostoli kereszténység történetét tárgyalja, a kereszténység útnak indulását, ugyanakkor viszont a mi korunkra nézve is nagyon sok időszerű tanítást tartalmaz. Ezért a címe a sorozatunknak, hogy az apostolok cselekedetei vagy története egykor és ma, mert azokra a vonásaira leszünk ennek a könyvnek kíváncsiak, amelyek különösen szólnak hozzánk. A kereszténység ma sincs könnyebb helyzetben, mint 2000 évvel ezelőtt. Az egész világ és a világban levő eszmeiség ellenében vette fel a küzdelmet a kereszténység, nem volt népszerű vallás sem akkor, sem ma. És ahogy ez a kereszténység elterjedt és folytatta a küzdelmeit, és egyik győzelmét a másikra érte el, ez talán a mi számunkra is hatalmas nagy bíztatás és bátorítás, hogy még lesz egy olyan keresztény időszak, amely hasonló lesz az apostoli kereszténység időszakához. Itt a Jogikari Esték sorozatában régen tanulmányoztunk már könyvet. Több évvel ezelőtt volt a Jelenések könyve, azóta mindig csak tematikus sorozataink vannak, vagy a mi atyánkról, vagy a szeretett himnuszáról, vagy egy-egy bibliai kérdéskörről. Ilyen szempontból egy kicsit nehezebb lesz ez a sorozat, mert arra késztet mindannyiunkat, hogy most pár hónap alatt olvassunk el egy könyvet a Bibliából, és ez a könyv most pár hónapig az apostolok cselekedetei lesz. Remélem, hogy nem fogyatkozunk meg, és nem gondoljuk úgy, hogy most ez egy nehéz, és csak kevesek számára követhető sorozat. Meg fogjuk látni, hogy ez a könyv nagyon friss és nagyon időszerű könyv a mi számunkra is. A mai első alkalommal a pünkhöstöz vezető utat tárnánk fel, egy kicsit azonban tágabb értelemben az első három fejezetet vesszük, ugye maguk a pünkösdi események már a második fejezetben sorra kerülnek, de Péter és János apostol gyógyítását is még hozzácsatoljuk csak pár szóval, mint ami függeléke tulajdonképpen ennek a pünkösdi csodának. A következő alkalommal rátérünk majd az apostolokat ért viszontagságokra, a bebörtönzésekre és egyéb nehézségekre. Aztán a könyvből kiveszünk arcképeket, tehát elég nagy lépésekkel megyünk. Általában két hétről két hétre egy három-négy fejezetet kellene elolvasni. Ezt kérném a kedves hallgatóktól, hogy ennyiben járuljunk hozzá az előadás sorozatnak a sikeréhez, mármint egy sorozat akkor sikeres, ha olvassuk a Bibliát és valóban meg akarjuk érteni. Az első nagy kérdés, amit a sorozat legelején és az első előadás legelején fel kell, hogy tegyünk, hogy tulajdonképpen az apostolokat mi változtatta meg Jézus mennybe menetele után. A Bibliának egyik legnagyobb kérdése ez, hiszen tudjuk, hogy az apostolok abban a rendkívüli helyzetben voltak, hogy 3,5 évig követhették Jézust. Ez nem kis idő. Jézus testközelében lenni a világegyetem teremtő istenének, és emberré lett Istenének a közelében lenni, és tőle tanulni, azt hiszem, hogy ilyen kiváltságban valóban csak a 12 apostolnak volt része. Mégis azt látjuk, hogy ez a 12 apostol a 3,5 év alatt nagyon nehezen változott meg. A mai előadáson rá fogunk jönni arra, hogy mi volt ennek az oka, hogy a gondolkodásukban olyan nehezen mozdultak el. Az életszemléletükben, a cselekedeteikben. Ugye Júdás ki is hullott közülük, áruló lett, de Péter is megtagadta Jézust, a többi tanítvány is elfutotta a nehézségek idején. És a Bibliának mondom egyik legnagyobb kérdése, hogy ez a 12 apostol, illetve hát már Júdás nélkül 11, majd aztán éppen olvassuk, hogy majd egy 12-et is beválasztanak sorsvetéssel, hogy ez a 12 apostol hogy ért el olyan lelki szintre Jézus távollétében, amilyen lelki szintre Jézus nem tudta őket elvezetni az ő közellétében. Talán a Bibliának egyik legszomorúbb kijelentése, de egyben a mi számunkra sokat jelentő kijelentése, a János Evangélium a 13. fejezet 7. verse, János 13.7, az utolsó vacsorán hangzott el ez a kijelentés, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy amit cselekszem, azt most te nem érted, de ezután majd megérted. Pár mondattal odébb a 17. versben azt olvashatjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok, ha megértitek ezeket és cselekszitek ezeket. Hogy az apostolok története is összefoglalható ezzel a két mondattal, hogy az apostolok ott voltak Jézus közelében, mi mindent láttak, ugye a tanításait, a csodáit, a cselekedetét, és sok minden dolgot nem értettek, nem értettek. És egyszerűen nem váltak Jézus követőivé, nem váltak igazi követőivé. Jézus a feltámadása után még 40 napig velük időzött, és a 40 nap után Jézus távozott erről a földről, ugye Jeruzsálemtől nem messze, délnyugatra, Betánia felé vezető úton az olajfák hegyének a dél-keleti lejtőjéről emelkedett Jézus a mennybe. Ezt Márk és Lukács evangélista közli az evangéliumok utolsó fejezetében, de tulajdonképpen az apostolok cselekedete is ezzel indul az első fejezetben. És amiután Jézus távozott, 10 napjuk volt pünkösdig. Ugye a pünkösd a görög pentekosztész névből származik, annyit jelent, hogy 50. nap. Tehát a feltámadás utáni 50. napon töltetett ki a Szentlélek. 40 napig Jézus még a tanítványokkal volt, és miután a mennybe ment, a tanítványoknak mindössze 10 napuk volt arra, hogy felkészüljenek arra a Szentlélek kitöltetésére, amelyet már az Ószövetség megjövendölt. Milyen megdöbbentő dolog ez, hogy 3,5 év és 40 nap alatt nem értek el valamit, amit 10 nap alatt aztán elértek. Hogyan? Hogyan tudták az apostolok elérni azt a színvonalat, hogy az Isten jóváhagyta az életüket, elismerte a lelki fejlődésük minőségét, és a Szentlélek különleges ereje nyugodott meg az apostolokon, és aztán ennek következtében olvashatunk ilyen számokról, hogy a Jézus mennybe menetele után 120 főnyi kereszténységből pünkösd ünnepén ugye csatlakozott hozzájuk 3000 lélek, olvassuk a második fejezetben, a harmadik fejezetben pedig már 5000 férfiról olvashatunk, tehát robbanásszerűen, ugrásszerűen növekedett a kereszténységnek a létszáma. Hogyan lehet ez, még egyszer mondom, ez az előadásunk első részének a tárgya, hogy hogyan érték el ezt az apostolok? Hogyan változtak meg úgy az apostolok, hogy egészen más emberekké lettek, és a kereszténység valóban egy ilyen indulással terjedhetett szét az egész világon? Hát mindenek előtt hadd olvassam fel az első részt, ugye az apostolok cselekedetei első fejezetében az első 14 verset, amelyből persze csak néhány dolgot szeretnék majd kiemelni, főleg a kérdésünkre a választ nyújtó verseket, de hogy lássuk magunk előtt még így a könyv elején a teljes esemény menetet. Első könyvemet írtam Teofilusz mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitetett, minek utána parancsolatok adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvé nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya a maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána Szentlélek eljő rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mindvégső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő látukra felemeltetett, és felhő fogta elő őt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szálva voltak Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Kedves hallgatók, ez az első része az apostolok cselekedeteinek, a legelső része, amely még foglalkozik, tehát ezzel a bizonyos 40 nappal, Jézusnak a mennybe menetelével, és a tanítványoknak és Jézusnak a kapcsolatával, illetve azzal a kérdéssel, ami nagyon nagy kulcsot ad nekünk ahhoz, hogy megértsük, hogy ezek a tanítványok miért nem értettek meg oly sok mindent Jézus tanításaiból és életéből. Még egyszer olvasnám, hogy mit kérdeztek a tanítványok a 6. vers szerint. Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Képzeljük azért ezt el, hogy túl vagyunk már Jézus halálán, feltámadásán. Jézusnak a beszédein is, amit 40 nap alatt mondott, és ezek a tanítványok mindig ezzel foglalkoznak, hogy Jézus mikor állítja helyre az országot Izraelnek, vagyis mikor szabadítja fel a római fennhatóság alól a zsidók országát. Ez az egyetlen egy vers is nagyon szemléletes bepillantást enged abban, hogy mennyire félreismerték Jézus küldetését, és mennyire politikai váradalmak fűződtek a messiás eljöveteléhez. Amikor maga Jézus az egész tanítását közölte már, és a halálával megpecsételte a tanítását, és feltámadta, hogy ő jelezte, még azután is ezen gondolkoznak, hogy mikor lesz itt valami politikai változás, valami a föld történelmében jelentős változás, mikor szabadul fel az országuk. Ez az egy kérdés is rávilágít arra, hogy az emberi világban milyen súlyos sötétséget tud terjeszteni a politika. Ugye az a politika, amely mindig azzal foglalkozik, hogy nagy néptömegeket bizonyos eszméknek, bizonyos, mondjam itt, téveszméknek megnyerjen, és embereket szinte a pórázon vezessen. Nem csak abban az időben volt ez így, mindannyian tudjuk, a mi világunk is ilyen világ. Hatalmas emberi tömegeket tudnak manipulálni, sokkal inkább, mint valaha a mai korban, és nagyon sokszor a vallást használják fel arra a célra, hogy az emberekkel különböző várakozásokat elfogadtassanak. Teljesen így van ez most is, sőt, azt hiszem, hogy a világtörténelemben bejutottunk abba az időszakba, amelyben legkiváltképp ez a helyzet, ugye 2000. év, új évezred, új nyitány, és az emberiséget valamivel elhitetni, hogy talán mivel akarják elhitetni, jobb lesz az élet. Megoldódnak a problémák. Kibékülnek majd a nemzetek. Békesség és biztonság lesz, hogy a Biblia mondja a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, mi mindennel akarják elhitetni az embereket, mi mindennel akarják befolyásolni az embereket, hatalmas néptömegeket, akik Jézusnak a legközvetlenebb környezetében voltak. Ebben a kérdésben is látható, hogy teljesen a papi, főpapi, farizeusi, írástudói szellemi befolyás alatt álltak. Jézusnak ettől nem sikerült még őket teljesen megszabadítani. Ez félelmetes dolog. Ezt úgy meggondoljuk, hogy még egyszer mondanám, az Isten itt járt a földön. Az Isten fia itt járt és tanított 12 embert. És 3,5 év alatt nem tudta őket teljesen megszabadítani különböző politikai eszméktől, különböző manipulációktól, akkor úgy megrendül a szívünk, hogy mekkora nagy ezen a földön a sötétség. Jelenések könyve 12. fejezete azt mondja a világ fejedelméről, Sátánról, hogy ő az egész föld kerekségét elhiteti. Hát ez nem kis eredmény, nem kis teljesítmény, hogy az egész világot tulajdonképpen a kis ujja köré csavarja valaki, és elhiteti olyan dolgokra, amelyeknek semmi alapjuk nincsen, de mégis az emberek átveszik mások véleményét, a közvélemény véleményét, amit mondanak, amit sokszor mondanak. Szóval mondom, félelmetes dolog, Pál apostol a Galata levél 3. fejezet 1. versében egy különleges szót is alkalmaz erre, azt mondja, kicsoda igézett meg titeket. Mintha a földön valami megigézés lenne. Mintha embereket becsapni, félrevezetni ezen a földön a legegyszerűbb és legjövedelmezőbb dolog lenne. Sokan fölteszik például a kérdést, hogy hát Jézus, amikor a földön járt, hát miért kellett neki meghalnia, miért kellett a keresztván ilyen csúfos halállal véget érnie? Azt mondhatnám röviden, hogy éppen ezért. Ha Jézus nem halt volna meg, ha Jézus nem adta volna maga Isten életét, a tanítványok sem rendültek volna meg annyira, hogy szembenézzenek egy sor problémával, amivel addig nem is foglalkoztak, vagy nem néztek szembe. Az emberek nagy többsége sajnos mindig emberi tekintélyek után jár, emberi tekintélyeket követ, és főleg vallási tekintélyeket. Ebben a részben azt fogjuk látni majd, hogy egyrészt Jézus, másrészt pedig, akit Jézus a helyetteseként megjelölt a Szentlélek, hogyan fáradozott azért emberekért, hogy ne embereket kövessenek, ne emberi tekintélyeket kövessenek, és ezek az apostolok, akik felszabadultak a járom alól, már másokat is úgy tanítsanak, és ez lesz majd a pünkösnek a titka, hogy ne várjátok meg, míg a farizeusok elfogadják a messiást. Ne várjátok meg, míg Jeruzsálemben azt mondja a főtanács, hogy hát igen, Jézus volt a megváltó. Soha nem mondták, és soha nem is fogják mondani. Az emberi életnek a nagy kiváltsága, hogy mindannyian személyesen dönthetünk. De nyilván, hogy személyesen döntsünk, ahhoz gondolkodásra van szükség. És nyilván, hogyha valaki gondolkozik, akkor bizonyos értelemben egy igényesebb, egy más életet él, de hát tudja a világ fejedelme, hogy az embereket a legkönnyebb a kényelem szeretetre szoktatni, és leszoktatni egyben a gondolkodásról. De Jézus erre a kérdésre, amit föltettek neki az apostolok, hogy Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Egy érdekes mondatot válaszolt, maga ez a mondat, nagyon sok teológiában sajnos ürügyként szolgál arra, hogy bizonyos bibliai tanítások ellen szóljanak, leginkább a proféciák valósága ellen szóljanak, mert Jézus ezt mondta, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Figyeljük meg, hogy Jézus pontosan mit válaszolt. Jézus nem azt mondta, hogy nem a ti dolgotok, hogy kutassátok az írásokat és érdeklődjetek a jövő felől, hiszen Jézus a jövőre nézve szóló tanítványi kérdésre megválaszolt a Máté evangélium a 24. fejezetében. Jézus itt csak egyszerűen azt mondja, hogy bizonyos dolgokat Isten nem adott a kezünkbe. Bizonyos dolgokat az Isten nem nyilatkoztatott ki, hogy a jövőben mi fog bekövetkezni. Ilyen volt a tanítványok esetében például az, hogy mi fog bekövetkezni az első században. Az első századra nézve külön részletes kinyilatkoztatás, mint amit az első század végén mondott János apostol a Jelenések könyvében az emberiség többi évszázadairól, ilyen nem volt, mert Jézus meg akarta kímélni a tanítványait attól, hogy féljenek, kellete kép megijedjenek, vagy erejükön felül megterhelődjenek. Jézus azt mondta, hogy csak bizonyos dolgokat nem nyilatkoztatott ki az Atya, nem hozott a tanítványoknak a tudomására. Eszünkbe juthat Mózes 5. könyve 29. fejezet 29. verse, 5 Mózes 29-29, könnyű megjegyezni, amelyben így szól a Szentírás, hogy az Istennél vannak kinyilatkoztatott dolgok, amelyek a mieinké és a mi fiainké, és vannak olyan dolgok, amelyeket az Isten megtartott magának, nem nyilatkoztatott ki, de nyilvánvalóan azért, mert semmi jóval nem szolgál, nem szolgálna a mi javunkat. De ez nem annyit jelent, hogy a proféciák, a jövendőlések fölöslegesek lennének, sőt, azt mondhatnám, hogy ez az egész mai igeszakasz, amit át fogunk venni, éppen arról tesz majd bizonyságot, hogy a tanítványok is tulajdonképpen mi alapján jutottak el megértésre, és a megértés után megváltozásra. Tényleg. Még egyszer hadd vessem fel tehát a kérdés, mi alapján jutottak a tanítványok döntő megváltozásra, amelynek nyilván a feltétele a megértés, az Isten dolgainak az elfogadása. Hát először is, amikor Jézus a mennybe ment, és a tanítványok visszatértek, és azt olvassuk az első fejezet 14. versébe, hogy egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban, a könyörgésben, mellettük volt Jézus édesanyja Mária, az atya fia is, tehát Jézus testvérei, féltestvérei, akkor azokban az időkben az apostolok nem csak imádkoztak, nem csak könyörögtek ott Jeruzsálemben a felházban, hanem buzgón kutatták a Szentírás kijelentéseit. Először milyen kérdésre kerestek ők választ? Először egy olyan kérdésre kerestek választ, amely mindannyiukat megrendítette az elmúlt hetekben, hónapokban, és ez az egyik tanítvány társuknak az öngyilkossága volt. Amire ők először választ kerestek, ez Júdás sorsa. Miért történt Júdással az, ami történt? Ezt onnan tudjuk, hogy erre kerestek választ, mert a második részben a 15. fejezettől a következőket olvassuk, és azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta, pedig ott együtt mintegy 120 főnyi sokaság volt. Atyám fiai férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Ez hát mezőt szerzett hamisságának béréből, és alázuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtukra lőn mindazoknak, akik Jeruzsálemben lakoznak, úgyhogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János keresztségétől kezdve mind a napig, amelyen felvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonsága legyen mi velünk egyetemben. Állítottak azért elő kettőt, Józsefet, aki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és imádkozván mondták, Te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, aki kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetettek azért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltatott. Maga a történet egyszerű, ugye a 12 törzs alapján Jézus is 12 apostolt választott, Júdás kihullott a 12 közül, ugye öngyilkos lett, az apostolok két férfi közül egyet sorsvetéssel választottak, hogy betöltse a 12. apostol tisztségét. Ugye tudnunk kell azt, hogy Jézus legszűkebb tanítványi környezete volt a 12 apostol, beszél a Biblia 70 tanítvány szétküldéséről, és hát olvastunk itt arról, hogy 120-an voltak a felházban, tehát tulajdonképpen egyet a tágabb tanítványi körből beválasztottak a szűkebb tanítványi körbe. De nem is ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy hogyan tisztult le az apostolok előtt Júdás sorsa. Az apostolok utána néztek a Bibliában és a bibliai jövendőlésekben, hogy mit is írt az Ószövetség Júdásról. És amikor Péter fölállt és elmondta az eredményt az egybegyűlt tömegnek, akkor hivatkozott a 69. Zsoltár 26. versére, hivatkozott a 109. Zsoltár 8. versére, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok ez alatt a 10 nap alatt, ami Jézus mennybe menetele és a pünkösdi lélek kiárasztása között történt, mélyen buzgón kutatták a Szentírást egyénileg és közösen is, és 10 nap alatt olyan dolgoknak a megoldására jutottak el, amire addig nem jutottak el. Hogy addig nem jutottak el, milyen túlzás, amit mondok, hát amikor Júdás velük élt, szinte Júdást favorizálták Jézussal szemben. Teljesen elvarázsolta őket Júdás magatartása, műveltsége, fellépése. Akkor, amikor Júdás sorsa végére jutott, és mindenkit megrendített, hogy hát egy tanítványról kiderül, hogy áruló, utána felakasztotta magát, hát utána jártak és megtalálták ezt a két Zsoltárt, ami hivatkozik arra, hogy mi fog történni azzal, aki Istennel szemben ezt teszi. Ugye a püspökségét más vegye el kijelentés, hogy a püspök vagy episzkóposz a bibliai nyelvhasználatban nem az a püspök, akit ma püspöknek szoktak nevezni, akár a katolikus, akár a protestáns egyházakban. Az episzkóposz szó annyit jelent, hogy felügyelő vén, tehát a keresztény közösségekben, egy-egy közösségben egy vén volt a vezető, tehát ez a presbiterosz, tapasztalatban idős ember, és a sok keresztény közösség közül néhány közösségnek a vének közül még egy vént választottak, aki a több közösség felügyeletét ellátta. Hadd vessem fel a kérdést, hogy az apostolok hogyan kutatták a Szentírást? Hogyan kutatták az Ószövetséget? Tehát ekkor még csak az Ószövetség van meg. Hogy kutatták? Úgyhogy bizonyára visszaemlékeztek arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán, amikor Júdással beszélt, szintén a Zsoltárok könyvére hivatkozott. János evangélium a 13. fejezetében olvassuk, hogy Jézus azt mondta az utolsó vacsorán, hogy aki a kenyerét velem eszi, a sarkát emeli föl majd ellenem. Ez a 41. Zsoltár 10. verséből való idézet. Az apostolok előtt minden bizonnyal feltűnt az, hogy Jézus visszahivatkozott erre, és aztán hát más biblia részek is Júdás nevének említése nélkül természetesen, de Zakariás könyve 11. fejezet 12. vers is előre megjövendölte, hogy majd 30 ezüst pénz lesz az Isten ára. Ennyiért fogja eladni valaki az Isten fiát. Az apostolok előtt tehát az, hogy a zsoltárokat tanulmányozták, az Ószövetség egy kiemelkedő részleteit tanulmányozták, a Szentlélek megmutatta nekik, hogy Isten senkit nem kényszerített, senkit nem determinált az árulásra, de az Isten látta előre, hogy Jézusnak összes törekvése, összes próbálkozása zátonyra fog futni Júdással kapcsolatban. Júdás nem fog hajlani Jézus szavára, Júdás előre megy eltökélten a maga választotta úton, és erről Isten kijelentéseket is adott. Jézus maga is azért hivatkozott az életében sokszor arra, hogy egy közületek elárul engem, azért hivatkozott, hogy így van megírva, mert Jézus, amikor feltámadt, nem magyarázkodott, és a tanítványoknak nem akarta, hogy mondjam, erőnek erejével elmondani, hogy mi történt. Ezt rábízta a tanítványokra, hogy járjanak utána a dolgoknak, és miután utána jártak, a tanítványok megértették, hogy igen, a szemük láttára teljesedett be a Szentírásnak meg annyi proféciája. Nagyon szeretném erre felhívni a figyelmet, mert ebben tudjuk megjelölni, hogy a tanítványok hogyan készültek fel a pünkösd ünnepére. A tanítványoknak fogalmuk sem volt arról, hogy a pünkösd ünnepén mi fog történni. A tanítványoknak csak arról volt fogalmuk, hogy Krisztus a megváltó, Krisztus meghalt értük, meg akarták érteni a magyarázatát Krisztus halálának és benne például az áruló szerepének. A tanítványok tulajdonképpen három dolgot tettek azért, hogy a pünkösd ünnepén kiárathasson rájuk a Szentlélek. Egyrészt komolyan kutatták a Szentírást, másrészt együtt könyörögtek, imádkoztak, és a harmadik dolog, amit egy visszahivatkozásból tudunk már a későbbi fejezetekből, ez pedig az, hogy a tanítványok komolyan vették Jézusnak az utolsó rendelkezését, amit a halálában elrendelt, és ez az úrvacsora volt. Hogy az ő halálára emlékezzenek, a halálára és föltámadására emlékezzenek. Azért kell ezt így pontokba sorolnom, és erre világosan rámutatnom, mert a mai kereszténység megszületésének is ez a feltétele. Hogy a mai korban legyen igazi kereszténység, mint hogy sajnos nincsen. Ha körbenézünk a világban, azt látjuk, hogy a kereszténység nyakig benne van a politizálásban, különböző irányok vállalásában, tulajdonképpen a kereszténység, önmagukat kereszténynek tartó egyházak és vezetőknek a tiszte az, hogy hatalmas tömegeket befolyásoljanak. Igazi kereszténység, tiszta krisztusi kereszténység. Olyan keresztény életek, akikre azt mondhatják az ateisták vagy közömbös emberek, hogy igen, ezért érdemes kereszténynek lenni, ilyen kereszténység jelen pillanatban még nincsen. De hogy legyen ilyen kereszténység, a Biblia szerint lesz ilyen kereszténység, nagyon gyorsan. Ugyanolyan gyorsan, mint hogy 10 nap alatt lett az apostolok idejében is egy ilyen kereszténység. Teljesen a párhuzam fennáll 2000 év és a mai időszak között. Ez a három dolog kell. Az igazi kereszténységnek az egyik alappillére mindig a bibliai proféciáknak a komoly és mély kutatása. A másik alappillére az imádságban való megerősödés, és a harmadik pedig a Krisztus áldozatára, halálára és feltámadására való emlékezés, ami a keresztény életet megpecsételi és komolyá teszi. Amikor az apostolok ebben egységre jutottak, saját önálló felfedezéseik voltak a Bibliából, amelyekre a Szentlélek elvezette őket, közösen könyörögtek, és minden nap, ahogy mondja később apostolok cselekedetei, minden nap megtörték a kenyeret. Tehát minden nap emlékeztek Jézus kiontott vérére, azután 10 nap után nem késlekedett az Isten válasza, és kiáradt a Szentlélek. A Szentlélek kiárasztásához annyit kell tudnunk, hogy az első fejezet imént felolvasott részében idéztem Jézus szavait, aki azt mondta, hogy János egyszer keresztelt benneteket vízzel, de most meg kell kereszteltetnetek szent lélekkel. Ugye a vízkeresztség és a szentlélek keresztség a Bibliának egy alapvető nagy tanítása, Biblia azt fűzi ezekhez a tanításokhoz, hogyha egy ember érdeklődik Isten dolga iránt, elkezdi kutatni a Szentírás, és látja azt, hogy az Isten igaz és jó, és Jézus áldozata tökéletes, és az ember hátat fordít az addigi gondolkodásának, szóval a vízkeresség a gondolkodásmód megfordulását, megváltozását, a metanóját pecsételi meg. A vízkeresség után azonban következik a keresztény fejlődése, a tanítványok mindannyian átmentek a vízkeressége, ne felejtsük el, hogy ők Jézus tanítványai úgy lettek, hogy Keresztelő János tanítványaiból lettek Jézus tanítványai, de a tanítványoknak is át kellett menni egy másik fejlődési fokozaton, amikor az ember nem csak a gondolkodásában változik meg, nem is csak egyes cselekedeteiben, hanem az egész életét arra akarja szánni, hogy más embereket is hozzásegítsen a megváltozáshoz. Ez a tanítványok életében csak most fog beköszönteni. A tanítványok megtért emberek voltak, másféle gondolkozású emberek voltak. Alapvetően másféle gondolkozású emberek voltak, annak ellenére, hogy a farizeusok, a vallási vezetők tanítása is hatottak rájuk, de alapvetően Krisztus mellett voltak. Az életük is más lett, de nem voltak alkalmasak még arra, hogy más embereket hozzásegítsenek ahhoz, hogy tanítványok legyenek. És ez következett be a pünkösd ünnepén. Amikor 10 nap múlva a tanítványok ismét együtt vannak, és itt térünk át a harmadik részre, tehát a második fejezetre, mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük 2 tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, mondván egymásnak, nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülük a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok, és médek, és elámiták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Júdában, és Kappadóciában, Pontuszban, és Ázsiában, Frígiában, és Pamfíliában, Egyiptomban, és Líbiának tartományában, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Nagyon szemléletes itt a leírás, különben Lukács, az orvos, az apostolok cselekedeteinek a szerzője, először leírja a hatást. Amilyen hatást Péter prédikációja és a tanítványok prédikációja kifejtett, hogy ezek a tanítványok nagyon gyorsan megkapták a nyelvek adományát, az értelmes nyelvek adományát, tehát mindenki a maga nyelvén hallotta az evangéliumot. Először a hatást írja le, és most írja le ezután, hogy mit is mondott Péter. És most megint nagyon figyeljünk erre a prédikációra, mert megint azt látjuk, és ez áll a háttérben, hogy Péter és tanítványtársai személyesen hogyan kutatták az írásokat, és hogyan tudták az emberek elé odaállítani, hogy Krisztus a Messiás, ne várjatok más Messiás, a Messiás eljött, Krisztus a Messiás. Mielőtt felolvasnám ezt a prédikációt, hadd jelezzem a nehézségét ennek a dolognak. Tessenek meggondolni, hogy 53 nappal ezelőtt ítélték el Jézust. Felfeszítették, kivégezték, és úgy gondolták a főpapok és írástudók, hogy ezzel vége van az egész názáreti mozgalmának. Jézus, amikor feltámadt, akkor hatalomhoz nem nyúlt. Jézus megjelent az övéinek, több száz ember látta, de Jézus semmiféle feltűnő dolgot nem tett a feltámadása után. Mindenki úgy gondolta, hogy volt itt valami mozgalom, 3 évig tartott, hát aztán a mi vallási vezetőink halálra ítélték, Poncius Pilátus ezt helybe hagyta. Tulajdonképpen vége van, megint egy csodának vége van. 3 napig tart mindegyik csoda, hát itt már az 53. napnál vagyunk, és gondoljuk meg, hogy Péternek milyen prédikációt kellett tartani arról, hogy Jézus volt a Messiás. Itt is meglátjuk, hogy egy nagyon különleges prédikáció van előttünk. Ez is bepillantást enged az apostoli időszak kereszténységébe, és kulcsot ad a mai igazi kereszténységhez is, hogy hogy lehet ma is igazi kereszténység. Péter azonban előállván a tizeneggyel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van. Ugye csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azt mondták az apostolokra némelyek, hogy édesbortól részegettek meg, ugye az édesbor tulajdonképpen must, musttól nem lehet megrészegedni, meg reggel az ember nem is innék nagyon szeszes italt, abban az időben legalábbis még nem ez volt a módi, mint később ugye Európában, itt a mi vidékünkön, hogy mivel kezdik az emberek a napot. Tehát Péter ezt először is elhárította, hogy mindenki úgy is tudja, hogy mi szeszt nem iszunk, Jézus sem fogyasztott alkoholt, meg különben is a napnak harmadik órája van, ugye ez reggel 9 óra, ugye 6 órától számították az időt. Ezt erre a sokaságból kiszüremkedő néhány véleményre utal Péter, aztán rátér, és most mire tér rá? Szóval, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő által a cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek. Itt az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia, mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólalom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse őt az ő királyi székébe, előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek utána mi mindnyájan tanúbizonságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztalván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj le az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Kedves hallgatók, ez egy döntő dolog, hogyha megértjük ezt a beszédet, ezt az úgynevezett pünkösdi prédikációját Péternek, akkor azt hiszem sok mindent megértünk a kezdeti kereszténységnek a győzelmes utásából. Mint említettem, a helyzet nehéz volt. Hogyan fogadtassa el Péter, hogy Jézus a messiás? Péter tulajdonképpen három eszközhöz folyamodott. Megint visszaidézett az Ószövetségből. Nem azt mondta, hogy hát emlékeztek, hogy Jézus mit mondott, emlékeztek, hogy mit tanított. Erre nem hivatkozhatott. Miért nem hivatkozhatott? Mert tudta jól, hogy Jézust a lehető legrosszabb színbe keverték a vallási tanítók. Jézusra nem hivatkozott, Jézus szavaira nem hivatkozhatott, hanem először hivatkozott Jóel prófétára. Először visszaidézte, és itt most beidézi előttünk Lukács, hogy Jóel könyve második fejezetében, a 28-tól a 32. versben milyen profécia van arra nézve, hogy majd egyszer lesz a lélek kiöntetése. Beidézi ezt a proféciát, hogy értsétek meg, mi nem részegettünk meg, ami itt történik, az megvan írva egy több száz évvel ezelőtti profétának, Jóel profétának az iratában. És azután, amikor rátér Jézusra, amikor azt mondja, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfogtátok Jézust, megöltétek Jézust, de hát az Isten őt adta váltságul, őt adta áldozatul, akkor megint választ két ószövetségi igerészetet, először a 16. Zsoltár 8-tól a 11-ig tartó versét idézi, majd később a 110. Zsoltár. Miért? Azért, mert a Zsoltárok, látjuk már, hogy a Zsoltárok könyve ilyen nagy szerepet játszik a kereszténység megszületésében, mert a Zsoltárok könyve mindenki előtt elfogadott volt. Azok a zsidóknak a napi kegyességi szokásaihoz tartozott a Zsoltárokból olvasni. Dávid a Zsoltárok nagy részének szerzője, a legnagyobb tekintély volt. Ábrahám és Dávid, ez volt a zsidók számára két legnagyobb tekintély. Tehát Péter nagyon jól tudta, hogy mit tesz. Péter nagyon jól tudta, hogy ő Krisztusnak egy tanítására, egy példázatára nem hivatkozhat. Nem mondhatja azt, hogy Jézus világosan megmondta, hogy ez fog bekövetkezni, elárultatik, keresztre adatik, harmadnapon feltámad. Akkor elkezdtek volna vitatkozni az emberek, hogy mit beszél ez, hogy, mint, ki az a Krisztus. Hát a vallási vezetők nem fogadták el Krisztust, mi fogadjuk el? Hát hogyha nagy vallási vezetők nem fogadták el Jézust, akkor mi hogyan fogadjuk el? Nem, Péter ezt a hibát nem követte el. Péter egy olyan tekintélyre hivatkozott, Dávidra, akit mindenki elfogadott. És azt mondta, hogy Dávid 16. Zsoltárában hogyan is olvassátok? Kit nem hagy a sírban rothadni? Az Isten a szentjét nem hagyja a sírban, hogy rothadást lásson. Hát itt teljesedett be ez a profécia, megöltétek Jézust, de harmadnapon feltámad, mivel Dávid is megjövendőlte, Dávidnak az Isten adta a Szentlélek által ezt a világosságot. És még mit mondott Dávid a 110. Zsoltárban? Tulajdonképpen azt a Zsoltárt idézi vissza a tömegnek Péter, amit egyszer Jézus is visszaidézett Máté evangélium a 21. fejezete szerint. Jézus egyszer azt mondta a farizeusoknak, kiről beszélt Dávid, amikor azt mondta, mondta az Úr az én Uramnak. Kiről szólt itt Dávid, hogy mondta az Úr, az Atya, az Úr az én Uramnak. Ki az az én Uram, a megváltó Krisztus? Két Úrról beszél Dávid, kiről beszél? Ki az, aki Úrként eljött erre a földre, hogy szolgai formát vegyen fel? Tehát nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kereszténység kezdeténél azt látjuk, egy nagyon nagy törvényszerűséget látunk. Tulajdonképpen ezt a törvényszerűséget, amit most próbálok önök elé állítani és leírni, hogyan tudnánk megragadni? Ezt úgy tudnám megragadni, hogy az igazságot sokféleképpen lehet képviselni. Az igazságnak bőségesen állnak rendelkezésre érvek. Ha mondjuk engem nem akar meghallgatni valaki, mert azt mondja, hogy hát ez az ember a Bibliáról beszél, vagy Krisztusra hivatkozik, kérem szépen, elfogadom, nem fogok hivatkozni egyszer sem a Bibliára. Ki sem ejtem Krisztus nevét, akkor is lehet képviselni az igazságot. Ha valaki azt mondja, hogy jaj, Krisztusra ne hivatkozzál, mi zsidók vagyunk, mi nem fogadjuk el ezt a messiást, akkor azt mondja Péter, igen, nem akarjátok. Péter pontosan látta, hogy az emberekben mekkora az előítélet. Pontosan látta. Ön pontosan tudta, mint később Pál apostol, aki az Areios Pagoson fellép, majd erről is ezzel is fogunk foglalkozni, Apostolok cselekedetei 15. fejezetében van ez a híres beszéd. Pál apostol is pontosan tudta, hogy Aténban Krisztus nevét nem ejtheti ki. Miért? Mert senki se tudja, hogy mit kell érteni rajta. Én nem is mondta. Azt mondta Pál, hogy az Isten elküldött és rendelt egy férfiút. És mondta, elmondta, hogy miről van szó, hogy mit jelent az emberi bűnösség, mit jelent a bűnök megbocsátása. Péter is ezt tette. Tulajdonképpen ez a jelenet, amit most sikerült megragadnunk, talán azzal leszünk gazdagabbak, ha megértjük ezt a történetet, hogy az igazság, hogy mondjam, erőfölényben van. Az igazságot pazar változatosságban lehet képviselni. Ne ijedjünk meg, hogy nem engednek be az ajtón. beengednek az ablakon. Ne jegyünk meg, hogy nem lehet hivatkozni Krisztusra, lehet hivatkozni Dávidra. Dávid a Szentlélek által ugyanazt mondta, ami Krisztussal bekövetkezett. És erre az emberek, amikor ezt hallották, mert ez egy nagyon nagy művészet az emberi gondolkodásnak, az emberi eszmélődésnek a vezetése. Nagyon sokszor a kereszténység történetében azt láthatjuk, főleg a mai napokban, hogy amikor sokat mondják az embereknek, hogy Isten, Jézus Krisztus, egyház, az emberek azt meg elegünk van. Már puszta szóra ugranak. Van is benne valami igazság, főleg, hogyha az egyház szót sokszor hallják. De az én időmben a nyomdászok a 70-es, 80-as években mindig egy F betűt becsempésztek az egyház elé. Akartak bosszút állni ugye az egyházon, mert az egyházat fegyháznak tartja nagyon sok ember. Van is benne valami, mert az egyház történetben nagyon sokszor fegyház volt az egyház. A Biblia arra tanít bennünket, hogy ha valaki a Bibliát kutatja, ha valaki a Bibliából bizonyságot nyer az Istenről, az Isten megváltási tervéről, annak a tarsójába kell, hogy legyenek olyan eszközök, olyan módok, hogy bárki emberhez közel lehet vinni az evangéliumot. Ha itt Péter nem ezt tette volna, nem ezt a történelmet írnánk, szembefordultak volna vele. Megkeseredtek volna, civakodtak volna vele, vitatkoztak volna. Így azonban, amikor hallották ezt, hogy ez most nem valami különleges dolog, Joel próféta megjövendölte ezt a napot. És hogy Dávid zsoltáraiban ott van, hogyha az Isten elküldi a messiást és meghal az ember vétkeiért, hát az Isten nem hagyhatja a szentjét, hogy rothadást lásson, mert Jézus magára vette a mi bűneinket. Meghalt az emberi bűnök miatt. De ő maga bűnt nem követett el. Tehát jogtalan lenne, hogyha Jézus a sír fogságában maradt volna. Ez bizonyította Péter. Normál ember észre, ateista ember is megérti ezt, hogyha azt mondom, hogy kérem szépen, hogyha a bűn következménye a halál, valaki fölvette az emberiség bűnét, ezért kellett meghalnia, de nem a saját bűneiért kellett Krisztusnak meghalnia, hát akkor a saját életen nem maradhatott a sírban, nem volt bűne Krisztusnak. A keresztfán az utolsó pillanatáig a szeretet törvényét teljesítette be, tehát méltánytalanság, igazságtalanság lett volna Isten részéről, hogy ha hagyja azt a szentet, hogy rothadást lásson. Azt hiszem, hogy ez nem vallás vagy hitkérdés, ez paraszti ész, normál logika kérdése, hogy ez igazság. Erre nem tudtak vitatkozni Péterrel. És hogyha az ő előttük legnagyobb tekintély Dávid zsoltáraiból idéz, hát erre csak azt tudták mondani, amit a 37. vers most közöl velünk, ezeket mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket mondván, szakítsátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadt pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt, és jószágukat és vagyonukat eladták, szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves hallgatók, ez a második fejezet, tehát ez a pünkös története. Szeretném nagyon felhívni a figyelmet, hogy amikor az apostolok utána jártak, amikor bizonyosságra jutottak, amiután egy akarattal együtt voltak az imádságban, a kenyér megtörésében, a Szentlélek ekkor tudott kiáradni rájuk. Ekkor történt meg az a csoda, ami valóban emberileg elképzelhetetlen, és most megint az előadás elejére hadd hivatkozzam, hát nem csak az apostolokat vezették félre a vallási vezetők, hát az egész népet félrevezették. Hogy tört meg ez a varázs? Hogy tört meg ez a varázs, hogy itt 3000 ember döntött az Isten ügye Krisztus mellett? Ehhez kevés lett volna Péter felkészültsége, kevés lett volna még a bibliakutatás, az imádságban nyert erő, az úrvacsora komolyan, mindez kevés lett volna. Valami olyan különleges erőre volt szükség. Nem tudom, hogy tetszettek-e ezt már tapasztalni az életben, mi is sokszor vagyunk így, ez egy hétköznapi dolog, ez is, hogy tanulunk, elsajátítunk valamit, szegről végről utána nézzünk valaminek, teljesen biztosak vagyunk egy területen, felkészülünk, kiki a maga hivatásában, munkájában, foglalkozásában, de sokszor hetekig, hónapokig készülünk valamire, hogy valamit elő tudjunk adni, meg tudjunk valósítani, és érezzük, hogy amikor oda kerülünk, akkor nincs az az átütő erő, ami az emberi lelkeket megközelíteni és meghódítaná. Hát igen, az ember valamennyi törekvése is kevés ahhoz, hogy a tízes találatba a nyílt célhoz érjen. Mert nagy a világon a sötétség hatalma. Óriási a sötétség hatalma. És a sötétség a maga hatalmát az emberi lelkekben mutatja meg. Ahogy embereket el lehet bolondítani, ahogy embereket meg lehet szédíteni, meg lehet igézni. Félelmetes dolog. Látunk magunk előtt helyzeteket, hogy szülők rimánkodnak a gyerekeiknek, hogy ezt ne tegyétek, azt ne. A szülő sem tudja elérni a gyerekkel. Látunk más helyzeteket, hogy emberek mindent latba vetnek, csak hogy valami rossztól megkíméljenek egy közösséget, egy országot. Előttünk lehet például Széchenyi is, aki hát egy egészen másfajta Magyarországot képviselt, és amikor lát, hogy az események felgyorsulnak, jön a politika, átveszi a szép gazdasági fejlődéseit, jön a politika, jön a demagógia, jön Kossuth Lajos és a többiek, és ugye szerencsétlen Széchenyi is hova jutott, beleőrült ebbe az egész dologba. Félelmetes dolog ez a világon, mert az emberi lelkek fölött, itt, ha azok az emberi lelkek nem keresik az Istent, akkor szabályszerűen a gonosz az Úr. Ezt nyugodtan megjegyezhetjük, mint a Bibliának egyik legnagyobb tanítását. Ha az emberek komolyan nem akarják keresni az életük értelmét és megoldását, ha nem akarnak Isten szavára hagyatkozni, így, ahogy ezek az apostolok tették, hogy a napjaikat ezek töltötték ki, hogy ők az Istennek akartak hinni, az Isten szavára akartak hagyatkozni. Ha nem ezt teszi az ember, hanem csak úgy él, hogy hát én azért jó szándékú ember vagyok, nem vagyok én gyilkos vagy gonosztevő, hát majd lesz olyan az életem, amilyen én nem vagyok rossz ember, hát nekem tulajdonképpen jó az életem. Törvényszerű, hogy az ember a rossz hatása alá kerül. És ennek a varázsát nem tudja más erő megtörni, csak az Istennek a szent lelke. Tehát ez törvényszerűség. Ezért kellett adnia Istennek, a szentéleknek a különleges ajándékát. De ahhoz, hogy az Isten adhassa a mennyei ajándékot, ahhoz az embernek mindent meg kell tennie, minden erőfeszítésével igazolnia kell, hogy ezt kívánja. Még ahhoz is hadd fűzzek széljegyzetet, hogy azért ne úgy tessenek elképzelni, mint egy mai úgynevezett karizmatikus ébredést, hogy itten fölálltak emberek, és akkor jeleztek, és nem tudom én, 3000 lélek itt megkeresztelkedett. Azért volt ennek előzménye. Azt lehet mondanunk, hogy Jézusnak a magvetése, Jézus, ahogy hirdette az evangéliumot, és a magvetése volt az egész élet, amit a vérével öntözött meg, Jézusnak a magvetése szökkent itt szárba. A Szentlélek ereje folytán. És a 40. versben az a kijelentése kerülj el a figyelmünket, hogy az apostolok ezután még sok beszéddel és buzgón intették őket, mondván, szakítsátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Akkor, amikor emberek már látják az igazságot, már megkeserednek a lelkükben, és azt mondják, akkor mit csináljunk? Hát most becsapott bennünket ez a világ, becsaptak a politikai ígéretek, becsaptak a vallási ígéretek is, hát hova menjünk, mit csináljunk? Igen, amikor az emberek ezt már kimondják, akkor rá lehet utalni, hogy szakítsátok el magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Miért embereket követtek? Miért nem az Istent követitek? Látjátok, hogy az Isten évszázadokkal ezelőtt mindent pontosan feltárt és megmondott. Az az Isten, akit senkit nem kényszerít, de az Isten, és egyedül az Isten az, aki látja előre a jövőt, és az Isten ezt előre elmondta, hát mit tegyen értetek az Isten még, hogy higgyetek az Istennek. hogy az emberek megkeseredtek, látták itt a feketén-fehéren a valóságot. És ekkor mondhatták ki az apostolok, hogy szakítsátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Tehát ne várjatok arra, hogy majd előjön Kajafás és ünnepélyesen kihirdető, hogy Krisztus a Mesiás. Soha nem jön elő. Ne várjátok, hogy a Sanhedrin majd közleményben tudatja veletek, hogy tévedett. Soha nem. Mind a mai napig. Nem szokása sem politikai, sem vallási intézményeknek, hogy önkritikát gyakoroljanak. Önkritikát gyakorolni csak az az ember, az egyes ember képes, akit érint az igazság keresésében az Isten segítsége, a Szentlélek befolyása. Az egyes emberek megváltozhatnak, és mondhatják azt, hogy eddig rossz volt az életem, nem ezt az életet akarom követni, Istenem segíts! Ne várjunk arra, hogy testületek ezt fogják mondani. A legnagyobb gazemberséget meg fogják magyarázni a múltra és a jelenre nézve. Ne várjunk ilyet. Ezért mondta ki világosan Péter, szakítsátok el, ne kövessétek a Sanhedrint, ne kövessétek a zsidó főtanácsot, ne kövessétek az elámított tömeget. Ha látjátok, ha világosan látjátok a Bibliából, az isteni kinyilatkoztatásból az igazságot, akkor álljatok az igazság mellé, mert csak két oldalra állhat az ember, vagy az igazság, vagy a hazugság mellé. Óriási befolyást gyakorolhatott itt a Szentlélek, mert az emberek megkeseredtek, megnyitották a szívüket, szembefordultak önmagukkal. Tehát hagyj jegyezzem meg még egyszer, Jézusnak a 3,5 évi munkája most hozta meg a termését. Most igazolódott az, amit csak Péternek mondott Jézus az egész tömegre nézve, amit most cselekszem, nem értett, de ezután majd megérted. Jézus keresztjénél kevés ember volt ott, kevés ember értette, hogy mi történik. Az apostoli igehirdetés a Szentlélek erejével megmagyarázta az embereknek, ennek így kellett történni, és hogyha ti ezt elfogadjátok, és szembefordultok az eddigi önző életetekkel, akkor új életet nyerhettek Krisztusban. És ezek az emberek rögtön cselekedték, amit az apostolok, ugye híres nagy kérdés a 44. és a 45. vers, amelyre külön elméletet is építettek legutóbb talán Friedrich Engels, aki azt mondta, hogy a kommunizmusnak az őse az apostoli vagyonközösség. Hadd hívjam fel itt a figyelmet, hogy itt nem vagyonközösségről van szó, még egyszer olvasom, mindnyájon pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt, tehát mindegyit a közösbe adtak, és jószágukat és vagyonukat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek szüksége volt. Tehát ez nem egy ős szocializmus vagy ős kommunizmus volt, hanem ahogy ezek az emberek, akik keresztényé lettek, nyilván elszakadtak a rokonaiktól, akik hát nem vállalták ezt az utat, hogy úgy mondjam, nincstelenekké is lettek, mert sokakat, hogy úgy mondjam, az utcára dobtak. Mindenüket elveszítették. Nos hát, egy keresztény ember ezt nem nézhette el, hogy valakit a hitért, a meggyőződésért üldöznek, földönfutóvá válik. Természetes dolog, hogyha én keresztényé leszek, és ugyanezért a keresztény hitért egy másik embert üldöznek, a családja kitagad, anyagilag lehetetlen helyzetbe hozzák, nincs hol laknia, nincs miből élnie, természetes, hogy befogadom, természetes, hogy megosztom a magam javét, hiszen egy keresztény úgy veszi, hogy minden, ami anyagi jót kapunk, hát az az Isten adja azért, hogy mások javára kamatoztassuk, és ezzel a másik embert szolgáljuk. Tehát itt nem volt kötelező, ugye, nehogy véletlenül a szocializmus, kommunizmus vagy a TSS-ítés krédóját akarja valaki ebből kiolvasni. Nagyon szép dolog a TSS-ítés, ha nem tették volna kötelezővé, az nagyon szépen működött volna. Egyébként annak is a Bibliában van az alapja, Mózes első könyve 44. fejezetében, ahogy az éhínség a 7 szűk esztendő ideje alatt, ugye József először pénzért ad termést az embereknek, hogy legyen gabona, utána állatokért ad gabonát, utána pedig pénzért, illetve földterületért ad, állami kézbe veszi a földeket, utána kiadja az embereknek, csak hát az a TSZ egy kicsit más TSZ volt, mert az emberek az állami földeken dolgozva is csak 20% adót kellett, hogy befizessenek. Ugye ennyit arról, hogy milyen messze járunk a bibliai igazságosságtól. Nem a sajátjukéból akartak 80%-ot, hogy fizessenek be az államnak, hanem az államéból, az állami földterületeken dolgozva kért csak József 20%-ot, tehát a termésnek, a haszonnak az 1/5-ét kérte. Érdemes elolvasni ott Mózes első könyve végén, hogy József egy sok terápiát hogy vezényelt le. Az apostoli időben is ugyanez történt, amikor emberek a hitük miatt elszegényedtek, lehetetlen helyzetbe kerültek, nyilván, hogy nem olyanok voltak az apostolok, vagy az a 120 ember, hogy csak ilyen fejhitű emberek, hogy mondták szépen a prédikációt, utána pedig lelépve a dobogóról észesen vették az ő felebarátjaik, illetve most már hittestvéreiknek a szükségletét. És ezek után, mint egy, hogy mondjam, egy záró időszak, a harmadik fejezet, ami még ehhez kapcsolódik, egy függelék ehhez a pünkösdi esemény menethez, amely elmondja, hogy Jeruzsálemben a várost körülvevő falak bejáratának egyikénél, az úgynevezett ékes kapunál mi történt, egy sánta ember hogy gyógyult meg Péter és János föllépésének következtében. Ezzel én már részleteiben nem szeretnék foglalkozni, hiszen nem az a feladata az előadás sorozatnak, hogy mindent elmondjak. Kérném szépen a kedves hallgatókat, hogy a harmadik fejezetet otthon mindenki fedezze fel magának. Természetesen az első és a második fejezettel együtt ez a rész együvé tartozik, hogy az Isten megadta azt az erőt, a nyelvek adománya után csodatévő erőt is az apostoloknak, amit persze Péter ki is fejez a harmadik fejezet híres versében, a hatodik versében: ezüstöm és aranyam nincs nékem, hanem amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. De hogy Péternek az ezután elmondott beszédét is mennyire a Szentlélek irányítja, a harmadik fejezet 17. versére is fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy mennyire jóságosan, jótékonyan szólították meg a zsidókat, tehát a saját honfitársaikat ezek az apostolok. Mit mond ez a 3.17? De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. A Bibliának egyik fő kategóriája a tudatlanság. Persze, hát abszolút értelemben nem vagyunk tudatlanok, valamit mindenki tud, sőt, alapvető dolgokat tudunk. A lelkiismeret gondoskodik arról, hogy ne legyünk alapvetően tudatlanok. De mivel az ember annyira kényelmes, mivel az ember annyira lusta, és a lustaság nem csak fizikai lustaság, meg vagyok győződve, hogy a lelki, a szellemi lustaság sokkal nagyobb az emberi világban, mint a fizikai lustaság, nem járnak utána az emberek a dolgoknak. Nem nézik meg, hogy mit fogadnak el. Ma is elmondható a Plátonnak a rothadt káposzta története. Hogyha kimegyek a piacra, kapok egy rothadt káposztát, csak visszaviszem, visszacserélik, de az emberek a szellemi dolgoknál nem nézik meg, vagy a szellemi zsibbásán, a szellemi piac tele van rothadt káposztával. Mindenki elmar egyet. Hát persze annak nincs olyan nagy ára a rothadt káposztának a szellemi piacon, mint mondjuk a fizikai világban. Azt hiszik az emberek, hogy lehet élni különböző eszmékből, különböző eszmékkel megbolondulni lehet. Élni nem. Az emberi eszmék sokasága tönkreteszi az embert, az ember a teremtőjétől tanuljon, az Istenre figyeljen, aki beszél az emberhez. Ez volt tehát a korai kereszténység, az apostoli kereszténységnek a nagy titka. Mindenestül az Isten szavára figyeltek. Nekik nem kellett föltenni ezt a kifejezést, ezt a kérdést, mint az Ézsás 53. fejezet első versében. Olyan szomorú kérdés a Bibliában ez az Ézsás 53.1. Ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek jelentetett meg? Hát itt az emberek mindennek hisznek, első hallásra, vagy ha nem, akkor másodikra. Az embereket mindenről meg lehet győzni, és mindenki meg akarja győzni a másikat. De ki az, aki az Istennek hisz? Az Isten nem ad nyomósabb érveket bármilyen emberi eszmerendszernél. Mit tegyen az Isten, hogy az ember higgyen neki? Mit próbáljunk ki az Isten? Azt mondja Ézsás, hogy mondja a következő gyönyörű 55. fejezetet egészében ajánlom elolvasásra, azt mondja: gyertek, vegyetek, Itt én az Isten adok ételt nektek ingyen, ne ott vegyetek, ahol pénzért adják, és becsapnak benneteket, és utána kiderül, hogy rothadt az a káposzta. Hanem itt vegyetek, itt az Istennél vegyetek vizet és kenyeret, és ezekből a gondolatokból táplálkozzatok. Vagyis hogyan is szól a Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. és 7. verse? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ennyire szoros párhuzamban van az apostoli kereszténység és a mi világunkban megszülető kereszténység, hiszen a mi világunkban megszülető igazi kereszténység ige hirdetése benne van a Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől. Amit ma átvettünk, hogy Péter pünkösdi beszéde benne az apostolok cselekedetei 2. fejezetében, az előttünk álló nagy pünkösd, mert a bibliai proféciák szerint előttünk áll egy nagy pünkösd, egy világméretű pünkösd, az benne van a Jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versében. Ez a világméretű nagy pünkösd tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog. A Biblia Joel, nem csak Joel könyvében, hanem Mózes 3. könyve 23. fejezetében ezt a pünkösdöt előre megjövendölte. A zsidók, ha akarták volna, évről évre gondolkozhattak volna ezen a jövendőlésen, hogy a minden évben az első hónap 14. napja volt náluk a páska ünnep, vagy a húsvét ünnepe. Az ezután következő 3. nap volt a zsengek éve meglóbálásának az ünnepe, ahogy Jézus áldozatát előre vetítette, évezredekkel előre vetítette a páska bárány megölése, Jézus feltámadását előre vetítette a 3. napi zsengek, Jézus lett a zsengéje a feltámadandóknak, Jézus az első feltámadott, és őt követik majd a többiek. És ezután az 50. napon, ugye a zsidók hetek ünnepének nevezték, később a görög Bibliában lett ez Pentekosztész, tehát 50. nap, mert a hetek ünnepe annyit jelent, hogy ezután kellett 7x7 hetet számolni, és 7x7 49, és az azutáni nap az 50. nap volt, a pünkösd ünnepe, ez Siván hó, tehát ez Nisán az első hónap 14-16, ez Siván hó, a 3. hónap 6. napján volt ez a pünkösd ünnepe, tulajdonképpen a nyári betakarítás ünnepe volt. A zsidóknál az első hónap, ez a mi márciusunknak, áprilisunknak felel meg, tehát tulajdonképpen ez ugyanaz, mint nálunk mondjuk a Péter Pál, vagy hasonló más időpont, amely egy nyári időpontnak felel meg. És ezt a zsidók, tehát mondom, évről évre maguk előtt láthatták, erre csak rá kellett mutatni. Igen, Jézus meghalt ezen a napon, ennek a napnak az előestéjén, feltámadta a 3. napon vasárnap hajnalban, és ehhez számítva az 50. napon kiárat Jeruzsálemben a Szentlélek, elkezdte a kereszténység a győzelmes utását. Igen ám, de Péter nem véletlenül idézte a pünkösdi prédikációjában először Joel könyvét. Miért? Mert volt a történelemben a Szentléleknek egy első kiáradása, ez volt az első pünkösd. És lesz a történelemben a Szentléleknek egy második kiáradása, és ezt nevezhetjük a második pünkösdnek, abban az időben, amelyről az ószövetségi ünnepkörnek, ugye ezek a tavaszi ünnepek, ezek az őszi ünnepek, tavaszi ünnepek beszéltek Jézus első eljöveteléről és az azzal kapcsolatos eseményekről, az őszi ünnepek, amelyeket most taglalni nem szeretnénk, majd ezekre kitérünk, beszélnek Jézus második eljöveteléről. És a Joel prófétától, Péter által is idézett igeszakasz tulajdonképp kettős profécia. Nem tudom, hogy feltűnt-e önöknek, hogy akik figyeltek, biztos feltűnt, hogy Péter, amikor felolvasta ezt az egész Joeli jövendőlést, azért bizonyos dolgok akkor nem teljesedtek be. Ugye azt is olvasta, hogy a nap majd sötétté válik, a hold vérré, csillagok hullanak, az egész világegyetem megrendül, a föld történelme az utolsó napjaihoz érkezik. Ez nem teljesedett be a történelmi első pünköstkor. A történelmi első pünköstkor az beteljesedett, hogy Isten ki öntötte az ő szent lelkét a Biblia szóhasználatában, a korai eső formájában. Ezt tudni kell azt, hogy Palesztinában kétszer volt nagy esőzés. Egyszer volt akkor, amikor elvetették a magok, tehát az őszi időszakban, és volt egy másik nagy esőzés, amikor hát a a mag már kalászosodott és közel volt az aratás, ez nálunk ugye az aranyatérő májusi esők időszakával párhuzamos. Tehát volt a történelemben egy korai eső időszak, amikor elindult a kereszténység egy győzelmi futással, de lesz a történelemben egy késői eső időszak, amikor a történelem végén ugyanúgy a Szentlélek kitöltetik, de ehhez ugyanolyan kereszténységre van szükség, mint az apostolok kereszténysége. Teljesen párhuzamos a két dolog, és ez a három dolog, amire mint alapkérdésre hivatkoztunk, a mély igekutatás, hogy ne emberi eszméknek higgyünk, és ne annak, ahogy a világ el akarja bolondítani az embereket, hanem annak, amit az Isten mond a mi rólunk és a történelmünkről, a közös mély imádság és a komolyan vétele Krisztus halálának, Krisztus áldozatának a rávaló megemlékezés formájában. Ezért szeretném javasolni a mai előadáshoz, amelynek az egyik fő kérdése éppen a Zsoltárokkal foglalkozott, ezt az új kiadványt, a Zsoltárok világa című kiadványt, amely a Zsoltárokról átfogó bemutatást is közöl, ugyanakkor a Zsoltárok több mint 10 Zsoltár elemzésével úgy bepillantást nyerhetünk, hogy az Isten és az ember hogyan találkozhat, hiszen a Zsoltárok világa ez. Az Isten és az ember találkozása. Az isteni gondolatoknak és az emberi gondolatoknak a találkozása. Ezért rendkívüli könyv a Bibliában, Zsoltárok könyve. Ezért hivatkozott Jézus is a legtöbbet Zsoltárok könyvére. Ezért hivatkozott Péter is, és ezért a Bibliának az egyik legrendkívülibb könyve, maguk a zsidók is így tartották már, hiszen a Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt a 150 Zsoltárt is 5 részre osztották, és tulajdonképpen ez a Bibliának a legnagyobb könyve, leghosszabb könyve, ugye, tehát a legterjedelmesebb könyve, se szeri, se száma azoknak a hivatkozásoknak, amelyeket például Jézus tett a Zsoltárok könyvére. Gondoljuk csak meg, hogy magán a keresztfán is 2 Zsoltár felidézésével halt meg Jézus. A 22. Zsoltáréval és a 31. Zsoltáréval. De ezen kívül még látjuk a Zsoltár igéknek megkülönböztetett fontosságát, mert az isteni gondolkodás és az emberi gondolkodás ebben a könyvben csodálatos erővel és tisztasággal találkozik, és bepillantásunk lehet abba, hogy mit jelent az Isten gondolatai szerint élnünk. Mit jelent az, hogy Isten szerinti élet, amit olyan könnyen mondunk, könnyen kiejtünk, ez mit jelent a valóságban? Szeretném még néhány diakép segítségével, nem ilyen hosszú, mint amit látszik, ez az egész apostolok cselekedetei, ami most benne van, csak az első 10 diaképet vetíteném le, amely a pünkösdig vezető utat tárgyalja. Hát ahonnan a végső események kiindulnak, és amire mindig hivatkozik is a Szentírás, például az úrvacsora komolyan vételére az 1. Korintus levél 11. fejezetében, nagyon ritkán látható ábrázolás, Leonardo da Vinci alapján Rembrandt rajza, 17. századból az úrvacsora, amikor is azt mondja Pál apostol az erre való emlékezésben, hogy egy keresztény közösség azért gyenge, azért beteg, mert nem becsüli meg az Úrnak testét. Hogy egy keresztény közösség, egy keresztény egyház miért van olyan állapotban, amilyen azt egy dolgon is le lehet mérni, nem becsüli meg Krisztus áldozatát, nem hirdeti, nem ösztönzi a híveit, hogy ennek járjanak utána, hogy mi is történt az utolsó vacsorán, a Getsemáné kertben és a Golgotán. 3 lényeges történetre elegendő lenne hivatkozni, hogy egy keresztény közösségnek a feléledéséhez hozzájáruljunk. Utána Jézus meghalt, ez is a nagy kérdés, hogy miért is kellett meghalnia Jézusnak. Feltűnhetett a felolvasott szövegrészetből, hogy Péter is azt mondta, hogy ti megragadtátok a gonosz kezeitekkel, megöltétek az élet urát. De az Isten ezt előre így határozta el. Majd később is találkozunk az apostolok cselekedeteiben az isteni előrelátásnak és az emberi döntéseknek az összhangjával. Isten senkit nem kényszerített, hogy legyen gyilkosa, árulója Jézusnak, de Isten látta előre, hogy az emberiségtől ez telik ki. Az emberiség nagy sötétségben van, mert aki sötétségben tartja, az a sötétség fejedelme, Sátán. ha az Isten, a tiszta Isten, az életadó, a szeretetet adó Isten eljön, akkor ezt fogják vele tenni. Emes mesternek a táblaképe a 16. század elejéről talán a legmegrázóbb, megrendülten láthatjuk ezt a Krisztus arcot, aki valóban annyira átélte ezt a helyettesítő halált, hogy elmondhatjuk, hogy a második halál tapasztalatát élte át, a megsemmisülés, a semmivé levés borzalmát élte át. Isten el kellett, hogy forduljon az egyszülött fiától, mert ha nem fordul el, nincs, aki az ember bűneiért meghal, mindenkinek magának kellene meghalni ezekért a bűnökért. És itt is előfordul az, ami oly sokszor a Bibliában, látjuk majd a Cselekedetek könyvében is, a jobb oldalt az a török turbános ember, ezzel ábrázolja a római százados temesmester, ő mutat rá, hogy ez valóban Isten fia volt. Miközben bal oldalon ott van János apostol Máriával, még egy másik asszonnyal, jobb oldalon a két katona, ez a pogány ember veszi észre, hogy ő valóban Isten fia volt. Aki így viselkedik minden bántalommal, szidalmazással szemben, ő valóban Isten fia volt. A harmadik képünk azt ábrázolja, megint csak összefoglaló jellegű esemény, hogy Jézust a sírba fektetik Dürer metszetén, és ide vonatkozik Péter kijelentése, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, idézi Péter a 16. Zsoltárból. Jézus teljesen egyé vált velünk, nem csak a halálban, de a halál utáni időszakban is. Ő is elszenvedte ezt, hogy nem létezővé vált, a sír fogságában élt, de harmadnapon föltámadott. A feltámadást is sokszor ábrázolják az előbbi mester Dürer is. A 16. század elején van két passió sorozata, annak egyik feltámadás ábrázolása. Aztán a legexpresszívebben talán Grünewald a 15. század végén, aki a színekkel is, a markáns megragadással is szeretné jelezni, hogy itt következett be a nagy győzelem, amikor Isten legyőzi a halált, de nem hatalommal, hanem igazsággal. Krisztus meghalt a bűneinkért, a helyettesítés megtörtént, de igazságtalan, méltánytalan lenne, hogy ő, aki bűnt nem követett el, a sír mélyén maradjon. Ezért Isten a Szentlélek által feltámasztotta Krisztust, így mondhatjuk, hogy ez a halál fölötti győzelem, ami az igazság győzelme. Jézus azután megjelent tanítványainak, és ez nem az apostolok cselekedetei témája, de a végső eseményekhez tartozik. A hitetlen Tamás epizód, megint csak a Dürer metszet sorozatából. Jézus mindig, és maga Isten is, az ő magatartása ez, minden emberi kérdésnek, minden emberi megtapasztalásnak szinte elébe megy. Hozd ide kezedet, és nézd meg, hogy én vagyok-e az, akit a dárda átdöfött, akit fölfeszítettek, ábrázolja ez Dürer így a 16. század elején. Majd Rembrandtnak egy korai, fiatalkori képe némi olaszos hatásra val színkezelésében, kompozíciójában, jellemfestésében is. Jézus elébe megy Tamásnak, és azt mondja, hogy nézd meg, hogy valóban nem csalás és nem ámítás, az vagyok, akit megöltek. És aztán elkövetkezik a pünkösd ünnepe, amelyet Tiziano olajfestményén látunk először. Az apostolokra kettős tűzes nyelvek szállnak. Ugye a Szentléleknek nagyon sok jelképe van a Bibliában. Például a Szentlélek kiárasztását jelképezi a korai késői eső, tehát a hatalmas eső. Ugye ez ad a növényeknek tápanyagot, erőt. Aztán a szél is a Szentlélek jelképe, az olaj is a Szentlélek jelképe, de a galamb is, ahogy látjuk ott fönn Tiziano képén, Jézus fölött is galambformájú fényességben állapodott meg a Szentlélek, de a tüzes nyelvek is a nagymértékű kiáradást jelző, hogy kettős tüzes nyelvek. Ezt kéri Elizeus próféta is Illéstől a pünkösdi események előtt már 900 évvel. Nyilván a barokk korban Máriát helyezik a középpontba, a Mária kultusz jegyében. Ebből csak annyi igaz, hogy Mária is megváltozott, megtért, a gyermekei is Józsefnek első házasságából való gyermekei is itt voltak, tehát Jézusnak a vér szerinti vagy félvér szerinti testvére is itt vannak az apostolokkal együtt. Illetve eltévesztettem, mert az előbbi kép volt El Grécoé és ez a Tizianóé. Mondom, ez a 17. században felkapott ábrázolás. Általában ilyen nagy csarnokokban, vagy maga a freskó is ott szerepel, így helyezik el. A fényesség, a galambforma, a tanítványoknak a megrendülése is, hogy a karjukat kitálják, mint egy magukba fogadják, tehát ez a barokk jelenetezésnek a sajátossága. Tulajdonképpen hát idáig jutunk el most a mai alkalommal, és aztán majd meglátjuk, ahogy Dürer híres képének az egyik részét mutatom most csak, hogy Márk és Pál, és a másik rész Péter és János, tehát apostolok portréival is megismerkedhetünk majd, hogy Dürer külön így ábrázolta a 16. század elején őket, hogy az apostolok közül milyen területeken munkálkodtak az egyes apostolok, hogyan vitték előre az evangélium ügyét, hogyan terjedt az evangélium, ez már teljesen a következő fejezetekre tartozik. Köszönöm szépen a figyelmet, megbeszélésre egy 20 percünk maradt, akinek kérdése van, egy 10 perc után felteti a kérdéseket, aki nem tud maradni, viszont látásra majd 2 hét múlva. A János keresztsége, amiről János azt mondta, hogy ő nem tudja ellenőrizni, hogy az emberek őszintén jönnek-e hozzá megkeresztelkedni, mert ugye a János keresztsége, vagy a vízkeresztség az a gondolkodásmód megváltozása, ami egy láthatatlan belső dolog, külső megpecsételése. Tehát a János keresztsége, a megtérés keresztsége az az, amikor az ember a maga útjairól vissza akar térni az Isten útjaira, másképp kezd el gondolkozni. Nyilván ez egy belső dolog, ezt János azért mondta, hogy én ugyancsak vízzel keresztellek titeket, de majd utánam jön, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Tehát a János keressége vagy a vízkeresség az az ember belső átalakulásának, megváltozásának a külső megpecsételése. János evangélium a 3. fejezetében beszélt erről Jézus, amikor azt mondta, hogy aki újonnan nem születik víztől és Szentlélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugye a lélekkeresség, vagy a Szentlélekkeresség az pedig az, amikor az embernek nem csak megvan már a megváltozott gondolkodásmódja, meg már másképp akar élni, meg cselekedni, hanem, hogy említettem az előadás során, amikor már másokat is tud erre az útra késztetni, ahogy Péternél látjuk, hogy a Szentlélek keresztségét megkapva olyan hozzáállást tanúsított az emberekhez, olyan megközelítést választott. Tehát ugye erre helyeztem most a mai előadáson a hangsúlyt. Tehát nem Jézus tanításaival érvelt, nem Jézusra mutatott, hanem Jézusra úgy mutatott, hogy az ószövetségi jövendőléseknél mutatta be, hogy mindaz, amit az Ószövetség elmondott Jézusról, az most teljesedett be a szemetek látására. Tehát aki hisz Dávidnak, meg hisz az eddigi kinyilatkoztatásoknak, annak el kell fogadnia Jézust, még akkor is, hogy amikor Jézus itt élt közöttetek, akkor nem fogadtátok el. De most már lehullhat a szemetekről a hályog, most már láthatjátok, hogy Jézus valóban minden kívánalomnak megfelelt, amit az Ószövetség róla megjövendőlt. Tehát ez már egy olyan magatartás, ez egy olyan hozzáállás, amivel már tanítványokká is lehet tenni embereket. Tehát pusztán a vízkerességgel még valaki nem válik olyan emberré, hogy tanítványát tud tenni mást. A vízkeresség még csak arra elegendő, hogy az ember élete megváltozzék, egy új útra lépjen, és ezen az új úton előre haladjon az üdvösség útján. De minden igazán hívő keresztény életében el kell, hogy következzék az a Szentlélekkel való keresztség, amikor annyira kutatja már a Szentírást, annyira az Isten szava lesz előtte a mérték és a tekintély, annyira tud már könyörögni és Istennel kapcsolatot teremteni az imádságban, annyira komolyan veszi a Krisztus áldozatát, hogy részesül ebben a Szentlélek keresztségében,
Természetesen ez a mi életünkre nézve úgy igaz, hogy ki akkor, amikor. Tehát nem egyszerre részesül ebben valaki, hanem egy keresztény közösségben más és más alkalmakkor jut el ide valaki. De az is igaz, hogy a Biblia szerint a történelem végén, amikor lesz majd egy második pünkösd, akkor egy egész közösség is részesül ebben. Tehát nem csak egyes emberek lesznek a hiteles keresztények, az átütő erővel a kereszténységet képviselő emberek, hanem egy egész közösség is felmutatja ezeket az ismérveket. Ugye mondhatnánk ezt is visszatekintve az apostolok példájára, hogy Jézus tanítványai közül is volt néhány, aki egy kicsit előrébb járt, mint a többi. Ilyen volt János, ugye a szeretett tanítvány. De a pünkösd ünnepén mind a 12 tanítvány megkapta ezt a segítséget, hogy úgy tudják Krisztus ügyét képviselni, hogy másokat is tanítványokká tudjanak tenni. Ez addig még soha nem volt meg az életükben. Tehát ez a vízkerességnek és a Szentlélek kerességének a különbsége, és nyilvánvaló, hogy a vízkeresség után egy bizonyos időnek azért el kell telni, egy emberi fejlődés az időt kíván, tehát azért a Szentlélek kerességében nem azok részesülnek, akik most a vízkerességében már részesültek. Ehhez egy bizonyos keresztény tapasztalatokra, küzdelemre kell sort keríteni, és ennek az ideje nincs meghatározva. A tanítványoknál ugye ez egy 3,5 évbe került, és az utolsó 10 nap gyorsította fel ennek az elnyerését. Ez volt a kérdés, vagy valami más? Tanítványnál már meg lett volna a lélekeresség? És akit hadd mondjam el a következőket, hogy Jézus, ahogy a tanítványait nevelte, az evangéliumok alapján több fokozatot látunk. Ugye Jézus először elhívta a tanítványokat. Mire hívta el? Döntően arra hívta el, hogy hallgassák. Hogy a tanításait hallgassák és megértsék. Ez mondjuk a János evangélium első fejezetének a témája. A Lukács és a Máté 10. fejezetének az a témája, hogy kiküldi Jézus őket ige hirdetésre. Ugye, tehát arra szolgálatra küldi ki őket. Ez a második fokozat, amikor rájuk bíz már egy feladatot, de ez fajsúlyában nem az a súlyos feladat, mint ami pünköskor bekövetkezett. Ugye, tehát azért, hogy valaki megismeri az Istent, követője lesz Krisztusnak, prédikál, részesül a Szentlélek kerességében, és átütő erővel hirdeti az Isten evangéliumát, ezek mind fokozatok. Ha úgy tetszik, ez 3 fokozat. Először az elhívás a követésre, utána a szétküldés a prédikálásra, és pünköskor pedig, ahogy mondjam, a nagy arányú begyűjtés és az abban való közreműködés. Érezzük, hogy ezek fokozatok. Különben a Szentlélek munkája szerint is ezek fokozatok, mert a Szentléleknek is a három szakaszát különbözteti meg a Biblia Szentlélek munkájának. Ugye János evangélium a 3. fejezetében Jézus mondja ezeket. Ugye először azt mondja, hogy a szél fú, ahol akar. A szél fú, ahol akar. Tehát az első, amikor egy ember közelít az Istenhez, ez olyan, mint amikor elkezd már egy kicsit a levegő mozogni. A másikra azt mondja, hogy hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez már az, amikor nagyobb erővel nyilatkozik meg egy ember életében a Szentlélek, amikor már beszélni is tud az Istenről, mert már az Isten mellett döntött. Na de pünköskor nem ez van, pünköskor egy 3. kijelentés van. Tessenek csak figyelni erre, ugye az első tehát, hogy fú, fújdogál, a második, hogy hallott zúgását, zúg, és itt meg mit olvastam, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez olyan, mintha egy kicsit elkezd mozogni a levegő, utána már egy erőteljesebb szél, és utána pedig, hogy úgy mondja, egy orkánszerű erővel valami légmozgás tör előre. Na, rendkívül szemléletes ez a bibliai szóhasználat, mert ez megmutatja, hogy az emberi lelket Isten csak fokról fokra tudja, hogy mondjam, birtokába venni. Tehát Isten nem, hogy úgy mondja, lerohanja az embert, hanem az Isten együtt együtt akar munkálkodni az embere. Először csak egy ilyen kis szélfuvallatnyi erővel tud együtt munkálkodni, utána már zendülés erejével, utána, illetve zúgás erejével, utána, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be. Tehát ezeket a folyamatokat azért látnunk kell és tisztelnünk kell. Tehát a vízkerességgel nem lehet megkapni azt, ami csak egy utána való fejlődés eredményeképp áll elő. Hát ahogy ismereteim szerint, hogyha valaki börtönben van hosszú ideig, és utána leveszik róla a bilincseket, hát rögtön nem mehet a távfutó versenyre. Ugye először föl kell egyenesedni, meg kell erősödni az izomzatnak, tehát ezek törvényszerűségek, nem csak a fizikai életben, hanem a lelki életben is. Isten soha nem kényszerít senkit se az ő útjának követésére, hanem mindig együtt munkálkodik annyira, amennyire egy ember akarja, vagy átadja magát neki, és ezért vannak ezek a fokozatok. Ne legyünk tehát elkeseredve, hogyha még ilyet nem tapasztaltunk az életünkben, mert a Biblia szerint ma még nem is lehet tapasztalni azt, amiről itt az apostoli korban szó volt. Ma még csak, hogy mondjam, ott járunk, hogy letesszük az alapjait annak, hogy az emberek legalább bizalmat érezzenek a Szentírás iránt. Még nem járunk ott, hogy olyan emberek jönnének például ide is az egyetemre, hogy naponként tudakozzák az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Apostolok cselekedetei 17:11 mondja ezt.